egészen látbiztonsági eseményekről és azoknak a kezeléséről fogok nektek mesélni. Engem Barna Saroltának hívnak, és körülbelül 20 évvel ezelőtt végeztem ezen az egyetemen. Valahogy az államigazgatásba keveredtem, és aztán elkezdtem kockázatkommunikációval és az emögé szükséges kockázatkezeléssel foglalkozni. Mivel ilyen késő este van, hoztam nektek egy kis ropogtatnivalót. Adjátok körbe, azt kérem, hogy...
Maradék laboratóriumi
és ha nem gond, akkor szeretném kérni, hogy tegeződjünk. Míg körbeadjátok a disztáciát, addig csak egy képet szeretnék nektek megmutatni, hogy mivel foglalkozunk. Az igazából már egy nagyon-nagyon régi dolog. A dián is látszik, hogy tényleg teljesen egyként kezelhető az élelmiszer, a kockázat, és a kommunikáció, ugye ez egy barlangrajz. Nagyon kevés ilyen írott diám lesz. Azt szeretném kérni, hogy ez legyen az első, amit ha a vizsgára készültök, mármint az én előadásommal, akkor érdemes elolvasni. Ez egy alapfogalom, hogy mi az élelmiszerbiztonság. A kulcsszó ki van emelve pirossal, hogy rendeltetésszerű elkészítés esetén, ezt mindenki ugye többféleképpen értelmezheti, de a lényeg, hogy a biztonság fogalmában nem tartozik az, hogyha valaki valami nagyon extrémet csinál, mondjuk nyers csirkehúst eszik. Az élelmiszerbiztonság ugye nem egyenlő a táplálkozás tudománnyal, az elsősorban a beltartalomra és a szükségletekre fókuszál, hogy kinek mire van szüksége, az élelmezés biztonsággal és az élelmiszer láncbiztonsággal. Mert mi az az élelmezés biztonság? Ez egy viszonylag új keletű fogalom, az élelmiszer ellátás biztonságát jelenti, elegendő mennyiséget, ugye nyilván itt kezdődik, hogyha Afrikában nézzük mondjuk a fejlődő országokban, akkor ez az első és legfontosabb, illetve hát nem tudom, Ákos mesélte arról, hogy mennyit járt Laoszban, de ott is valami hasonló a helyzet, hogy a legfontosabb az, hogy elegendő mennyiségben legyen jelen, megfelelő minőségben, tehát olyan tápértékkel, hogy az hozzájáruljon az emberi egészséghez, biztonságos legyen, ugye ennek a fogalmát már megbeszéltük, és újonnan most már a fenntarthatóságot is beleértjük. Mit értünk ez alatt? Az óceánokban, tengerekben ugye nagyon sok halféleség él. Például itt van nekünk a tokhal, vagy mondjuk a karthal, ez két ragadozó fajta. És mind a kettőre jellemző, hogy nagyon magába gyűjti, ugye viszonylag hosszú táplálékláncon keresztül táplálkozik, magába gyűjt egyes nehézfémeket, például a higanyt. Ezért nem biztonságos, hogyha túl sok higanyt tartalmaz. Próbálkoztak egyébként a mesterséges körülmények között tartásával, tehát ilyen tengeri akvakultúrákat hoztak létre, ugye, ami a lazac esetében nagyon jól bevált, hogy ilyen nagy kosarakba beengedik a tengerbe, és ott élnek ezek a halak, és ott növekednek intenzíven, tehát hogy táplálják. Ugye, hogyha meg tudjuk mondani, hogy mit egyen, akkor nyilvánvalóan a higany mennyisége az nem éri el a kritikus határt, viszont ez nem sikerült ez a kísérlet, nem volt megfelelő minőségű a tonhalnak a húsa, teljesen más minőséget adott, mint hogyha kihalásszák a tengerből. Nagyon fontos ugye az elegendő mennyiség, illetve nagyon összefügg a fenntarthatósággal. Nyilván, hogyha az összes tokhalat kihalásszuk az óceánokból, akkor nem lesz elegendő, és aki ezt teszi, az nem tud megfelelő mennyiséghez jutni. Mi az az élelmiszerlánc biztonság? Sokféle meghatározását fogjátok hallani. különböző előadóktól. A lényeg, hogy tényleg termőföldtől az asztalig a teljes folyamatot át kell tekintenünk, beleértve a folyamatokat, a közbülső termékeket, ami ugye a következő ponton már alapanyagként jelentkezik, és beleértjük azokat a létesítményeket is, ahol ezek a termékek vagy közbülső termékek előállítódnak. Az élelmiszerlánc biztonság nagyon kitett dolog. Az új körülmények nagyon megváltoztatják az élelmiszerláncban lévő kockázati pontokat. Mondok pár új kockázati tényezőt, vagy viszonylag új kockázati tényezőt. Például ilyen a felgyorsult áruszállítás. Mondjuk 200 évvel ezelőtt a magyar szürkemarhát ugye a Hortobágyról egészen Bécsig lábon hajtották, melyik adott esetben olyan betegségben szenvedett, az már el sem ért Bécsbe, és nem hordozott, mint élelmiszer magában kockázatot. Ez most már nem így van, egy fél nap alatt ugye egy kamionnal át lehet szállítani az élő állatokat egy ilyen távolságon, talán fél nap sem kell hozzá. Ez nyilvánvalóan ilyen szempontból ezt a szűrőt, ezt megkerüli, és bizony egyes betegségeket így tovább lehet hurcolni könnyedén állattal egyik országból a másikba, vagy egyik régióból a másikba. Aztán itt vannak az új élelmiszerek. Új élelmiszernek nevezünk, ez egy fogalom, tehát jogi fogalom is. Új élelmiszernek nevezzük azokat az élelmiszereket, amelyek az elmúlt mondjuk 20 évben körülbelül az Európai Unión belül nem voltak szokványos élelmiszerek. Most ez egy kicsit komolyodott, ennek az új élelmiszer fogalomnak a meghatározása, és nagyon szigorú engedélyekhez kötött, hogy valaki ilyen új élelmiszert forgalomba tudjon hozni az Európai Unión belül. Ide tartoznak egyébként a rovarok, biztos többen kóstoltátok már, most nagy divat, meg vannak ilyen éttermek is, ahol kicsit megszólják lisztkukaccal, meg ezzel-azzal a sütemények tetejét. A rovarok új élelmiszernek számítanak, beleértve ugye a csótányokat és minden egyéb szöcskét, tücsköt, finomságot. A kockázata az még nem ismert a rovarok evésének, annak ellenére, hogy ázsiai országokban rendszeresen eszik, és így például tudni kell, hogy Európán belül Hollandia nagyon sokáig megengedő volt egyes tenyésztett rovarfajok fogyasztásával szemben, mert hogy voltak olyan holland gyarmatok, ahol ez régi szokás volt. Azonban a sok nagy mennyiségű kitimpáncél, az nem lehet tudni, hogy az emberi bélflórára, illetve a bélfalra hogy hat, tehát megkóstolni talán szabad, de mondjuk arra gondolni, hogy ebből fedezi valaki a fehérje forrását, egyelőre nem lehet. Nagyon sok helyen egyébként ilyen izomépítő porokban is, meg italokban is rovar eredetű fehérjék vannak. Legtöbb esetben rá van írva, de nem mindig. Ezzel az a gond, hogy a legtöbb ilyen rovar előállító üzem vagy telep, az nem látható a hatóság számára. Európában reméljük, hogy viszonylag kevés van, de azért tudjuk, hogy Magyarországon is van egy-kettő, holott nem biztos, hogy ebben a formában, ahogy az élelmiszerláncba bekerül, ez megengedhető lenne. A klímaváltozással kapcsolatban, illetve a gyorsuló globalizációs problémával kapcsolatban növényegészségügyi példát hoztam, ami lehet, hogy nem áll hozzátok annyira közel, de mégis szerintem nagyon érdekes. Az egyik egy kukoricabogár nevezetű kártevő. Nyilván a nevéből következik, hogy a kukoricát károsítja. Ez nagyon sokáig Európában nem fordult elő, és Amerikából a jugoszláv háború idején, mikor a segélycsomagokat ledobták Szerbia területére, akkor ott szabadultak ki ezekből a csomagokból, és most már Lengyelországig elértek. De ilyen például egyes kabócafajok, lepke kabóca például, szintén egy növényi kártevő, ez csak ilyen nedveket szivogat, de a lényeg, hogy a kamionok kerekének a rései között utazik, vagy utazott, és egész délről Magyarországig, illetve még tovább is eljutott már. És legalább van a terrorizmus, ami hát napjainkban sajnos nagyon-nagyon aktuális, és tudni kell, hogy a teljes élelmiszerlánc az nagyon kitett terrorizmus szempontjából. Hát egyelőre örülhetünk neki, hogy erre még senki nem gondolt mostanában, de az ivóvízhálózat, vagy az élelmiszerlánc védelme ilyenkor nagyon fontos. Talán lesz is erről majd külön előadásotok. Az első élelmiszer terrorizmusnak minősíthető eset, amit így a modern korban ismerünk, az 1978-as arab terroristák izraeli gyümölcsültetvényeken szedték a narancsot, és higanyt fecskendeztek be a héja alá. Többen megbetegedtek ekkor, és nem csak Hollandiában, hanem ha jól emlékszem, Angliában és Németországban is találtak ezekből a kezelt narancsokból. Szerencsére egyébként haláleset nem történt. Mostanában nem tudom, hogy láttátok-e, néha így kering az internetes világban egy szintén narancsos kép, hogy vért fecskendeznek a narancsban, az nem igaz, az tényleg csak egy narancs fajta, amelyiknél ott ilyen piros foltok láthatók. Aztán volt egy másik eset Amerikában, Amerikai Egyesült Államokban, vallási szekta választások előtt, hát igazából a terrorizmus határát súrolva, ezekben a különböző gyorsételmi szószokba szalmonella baktériumot fecskendezett, ezek a langyos szószok pedig kifejezetten jó táptalajok voltak, nagyon sokan megbetegedtek szalmonellózisban. Ezt a képet csak egy kicsit így viccből tettem ide be a sorba, hogy lássátok, hogy mennyire kitett az ember az élelmiszeren keresztül a többi embertársának. Ez a kislány vagy fiatal hölgy a kollégiumi kamerák rögzítették, hogy mindenféle csúnyaságot csinált a szobatársainak az ételével, beleképködött és vegyszereket rakott bele, kizárták a kollégiumból természetesen. És akkor a pisztácia. Ez a következő dia, amit légy szíves majd tanuljatok meg. Pár alapfogalom van rajtam. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi az az aflatoxin. Gomba által termelt toxin. Igazából a gombának a stressz terméke. Bizonyos időjárási körülmények között nagyobb mértékben, különösen olajos maglak felületén el tud szaporodni, és nagyon sok toxint tud így termelni. A pisztácia kifejezetten egy olyan termék, ami ebből a szempontból kockázatos, nagyon gyakran aflatoxin tartalmú, olyannyira, hogy talán minden tételt meg kell vizsgálni, mikor az Európai Unió területére bejön, hogy az aflatoxin tartalma nem nulla, hanem hogy a kritikus határt, az egészségügyi határt nem érje el. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy vagy mondjuk 2 évvel ezelőtt még azt mondtam volna, hogy mindenki egyen inkább mandulát, bár én magam is szeretem a pisztáciát, pisztáciából keveset, mandulából többet. Ma már nem mondom ezt ilyen nyugodtan. Spanyolországban, illetve déli országokban eddig is a mandulaültetvényeken is jelen volt, vagy a szárított mandulában is jelen lehetett ez a toxin, de most már hazai termelésű mandulánál is előfordulhat. Egyébként hazánkban igazából a kukorica az, amelyik veszélyeztetett ennek a toxinnak a szempontjából. Ugye van neki egy direkt és azonnali nagy dózis esetén egészségkárosító hatása, májkárosító hatása van, és van egy elhúzódom, amikor rendszeresen kis mennyiséget visz be az ember szervezete, akkor pedig igazából hát rákkeltő. Az ártalom fogalom, ugye a pontos meghatározása ott van a dián, de ugye többféle ártalom lehet ennek megfelelően, és a kockázat pedig mindig egy számított adat, mindig kiszámoljuk szokásoktól, tehát fogyasztási szokásokból levezetve, illetve az adott terméknek a toxin tartalmából, hogy mondjuk mennyit kell megenni ahhoz, hogy előidézhessen egészségkárosító hatást. A lényegemből csak annyi, hogy egy számolt valami. Egyébként 2004-ben volt az a paprika botrány, amikor spanyol őrölt paprikával, meg talán dél-amerikai őrölt paprikával is keverték a magyar minőségi szárított édesanyos paprikákat, és akkor aflatoxint találtunk mi is, mondjuk a szegedi csomagolt paprikában. Ezeknek a vészhelyzeteknek a kivédésére létrejött egy élelmiszer és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszer. Ez a RASP. A sok riasztási rendszer közül azért emelem ki, mert egyrészt ez az élelmiszeres, másrészt pedig a NÉBIK-nek a kommunikációjával nagyon szorosan összefügg. Az utóbbi időben ezeket a riasztásokat mindig elérhetővé tesszük a lakosság számára. Ez azért van így, mert a kockázat csökkentésnek az egyik járható útja az, hogy minél előbb, minél gyorsabban eljuttatjuk a kockázatról szóló információkat minden kitett állampolgár ember számára, így ő tud mérlegelni, dönteni, illetve egyáltalán tud óvatos lenni, megismeri magát a kockázatot. Az, hogy mi ez a RASP, azt légy szíves, majd tanuljátok meg. Van neki egy unión kívüli változata is, ez az infozám. Nagyon sok ilyen gyorsriasztási rendszer van, nem kell megijedni tőle, tényleg csak mutatóba hoztam be, hogy humán egészségügyi gyors vészjelző rendszerek vannak, és vannak hasonló ilyen unión belüli, illetve kívüli rendszerek, amelyek segítik a nyomókövetést, és hogyha mindegyiket jól kezeljük, akkor nagyon segítik, és adott esetben garantálhatják is az élelmiszerlánc biztonságát. Ez csak pár számadat, hogy növekszik a bejelentések száma. Ez nem azt jelenti, hogy ennyire romlik az élelmiszerbiztonsági helyzet hazánkban, illetve hát még a takarmány, ami ide tartozik, illetve Európában. Ez sokkal inkább azt jelenti, hogy tudjuk, hogy mire figyeljünk. És talán egy picit célzottabban tudunk vizsgálódni. Az elmúlt egy évben ezt a RASP rendszert a NÉBIK-en belül egy kicsit megújítottuk. Úgy kell elképzelni, hogy az éppen ügyeletes RASP-os kollégának 24 órás telefonos készenlétben kell lennie. Nagyon ritka, hogy olyan riasztás érkezik, amit telefonon is közölnek, de bizony már előfordult. Alapvetően inkább egy ügyeleti rendszerben működik, ami azt jelenti, hogy e-maileket kell nézni, és bizonyos felületekre fel kell rendszeresen menni, és ott áttekinteni az ott nyilvánosságra hozott híreket, riasztásokat. Természetesen itt minden európai, illetve uniós ország megtalálható. Nem minden esetben válik magyar vonatkozásúvá egy ügy. Ugye akkor magyar vonatkozású, hogyha abból a termékből kerül, vagy kerülhetett Magyarországra, illetve akkor, hogyha magyarországi gyártású tételre adnak ki mondjuk egy riasztást valamelyik más uniós országba. Napi jelentések, heti jelentések készülnek, illetve a határra szoktunk egy külön határállomásokra szoktunk egy külön jelentéstípust küldeni, ami pedig azért jó, mert a határon dolgozó kollégák igazából szabadon dönthetik el egy monitoring terv keretén belül, hogy milyen mintákat és mikor vesznek a beérkező tételekből, és ilyenkor ezzel segítjük a munkájukat, hiszen hogyha az elmúlt napokban mondjuk nagyon sok török citrom riasztás érkezett Bulgáriából, akkor a török citromot fokozott kockázati besorolás alá veszik, és hogyha török citrom szállítmány érkezik, akkor adott esetben abból hamarabb vesznek laboratóriumi vizsgálatra mintát. Ugye, ahogy mondtam, ezeket az ügyeket most már, a nagy jelentőségűeket mindenképpen, de most már a kisebbeket is, vagy honlaphírnek, vagy közlemény formájában kiadjuk. Így néz ki a Nébik honlapján egyébként ez a felület. Teljesen véletlenül pont egy ilyen higanyos karthal példa van benne, illetve egy feltehetően gluténtartalmú só, ugye ez a lisztérzékenyek szempontjából nagyon nagy kockázatot jelent. Az élelmiszerlánc biztonsági eseményeknek mindig van egy kiindulási pontja, hogy honnan tudja meg a hatóság, ugye akkor válik eseményé a számunkra, amikor szembesülünk vele. Nemzetközi bejelentés 2016-ban ugye majdnem 150 darab érkezett, amiből ügy lett. Lakossági bejelentés az már egy kicsit rázósabb dolog, működtetünk egy úgynevezett zöld számot, ez 24 órában működik. Igaz, hogy éjszakai óránkban csak üzenetrögzítő van, de másnak megjel visszahallgatják a kollégák. Itt bárki bejelentést tehet, hogyha élelmiszerlánc biztonsági problémát észlel. Ez lehetséges ügy, meg kell szűrni, hogy mi az, amit annak tekintünk. Annak ellenére, hogy mondjuk, ha valaki bejelent egy lejárt túrórudit, a legtöbb esetben arra is valaki valahol a rendszerben kimegy az illető boltba, vagy áruházba is megnézi, hogy a bejelentés mennyire volt jogos, de nyilván vannak nagyobb horderejű bejelentések is. Adott esetben így szoktak bejelenteni illegális vágásokat is, meg hasonló, hát fekete kereskedelemre utaló bejelentések is vannak. Társhatósági bejelentések, elsősorban a népegészségügyre gondolok, de fogyasztóvédelem vagy rendőrség is szokott minket értesíteni. Legtipikusabb tényleg a népegészségügy, hogyha olvasgattátok a sajtót így karácsony környékén, akkor pont Baján volt egy olyan ételmérgezés, vagy ételfertőzés, ahol nagyon sok középiskolai diák betegedett meg. Nem sokkal utána egyébként volt egy rendőrséget is érintő, határon dolgozó rendőröket megbetegítő közös kivizsgálásunk is. És van a monitoring mintavétel, erről nem tudom, Ákos beszéltál, de ez egy nagyon összetett dolog. Itt most csak az a lényeg, hogy egy éves kiadott monitoring terv alapján kockázatértékelés, illetve véletlenszerű válogatást összegezve történik X darab mintavétel, ami jellemzően laborvizsgálatra kerül. Időnként ezeken is fennakad valami, de ennek a lényege inkább az, hogy egy átfogó képet kapjunk arról, hogy mi a helyzet a boltokban. A guargumi az egy adalékanyag jelen pillanatban az élelmiszerekben, egyébként egy növény Indiában meg. Talán Pakisztánban termesztik nagyobb mennyiségben. A magját szokták megszárítani, porrá örülni, és viszkozitás növelőként adják az élelmiszerekhez, krémtúrókhoz, felvágottakhoz, nagyon-nagyon sok mindenben előfordul. Ha bevásárláson jártok, akkor érdemes megnézni az adalékanyagok felsorolását, számos termékben benne van, de még üdítőitalokban is. 2007-ben történt ezzel a guargumival valami. Ez egy alapvetően alacsony kockázatú adalékanyag volt, és azóta is az. De akkor a német hatóság egy teljesen formabontó vizsgálatot csinált, és dioxinra vizsgálta meg ezt az Indiából behozott guargumi mag örleményt. És azt találta, hogy nagyon-nagyon magas mennyiségbe tartalmaz dioxint, több tételt megvizsgáltak, és körülbelül a fele fennakadt ezen a szűrőn. Ez a dioxin, ez ipari melléktermékként, vagy égések környezetében kerülhet bele a növényekbe, és egy rendkívül mérgező anyag, rákkeltő, a hormonális háztartást is felborítja kisebb mennyiségben, tehát egy nagyon veszélyes valami. És ebben a guargumi lisztben volt sok és nagyon nagy kockázatot jelentő dioxin. Ez volt az első eset talán, amikor hazánkban egy nagyon élénk kommunikációval próbáltuk a kockázatot minél kisebbre csökkenteni. Az akkori főállatorvos úgy rendelkezett, hogy gyakorlatilag minden, amiben van guargumi, az fokozott kockázatot jelent. Ez sajtóban is elmondta, megjelentette. Ez azt jelentette, mondjuk az én szempontomból, akinek 3 gyerek volt otthon, most már nagyobbacskák, és rendszeresen ettek ilyen édesipari termékeket, amiben mondjuk guarmagriszt lehetett, hogy a hűtő hátsó sarkába raktam ezeket a termékeket, mert gőzerővel elindultak a laborvizsgálatok, illetve a nyomonkövetéses vizsgálatok, amelyik tételről tudtuk, hogy biztos, hogy nem magas dioxintartalmú, azokat a tételeket fokozatosan felszabadítottuk, visszakerülhettek a boltok polcaira, otthon a háziasszony elővehette a hűtő hátsó szegletéből, és nyugodtan megehette, amelyik pedig nyomonkövetés alapján nem volt biztosan kimondható rá, hogy nem erről a területről származik, vagy alacsonyabb a dioxintartalma, ott laborvizsgálatokat végeztek minden egyes tételre. Úgyhogy ez egy viszonylag lassú folyamat volt. Történt egyébként ezzel kapcsolatban egy érdekes eset. Akkor divat volt az olyan túrókrém, aminek az alján dzsem, gyümölcs dzsem volt. A gyümölcsem készítményben jóval több guarmagriszt volt, mint a túrós részben. Ugyanakkor ezt a terméket, amelyiknek a dzsem összetevője meghaladta a határértéket dioxin tekintetében, azt nem engedték vissza, vagy nem engedtük vissza a polcokra. Pereskedés volt a vége, az illető gyártó úgy gondolkodott, hogy ez nem jelent fokozott kockázatot, hiszen a túróval összekeverve határérték alá csökken ez a dioxin koncentráció, viszont a hazai szokásokat ismerve, hogy van, aki mondjuk a kisgyerek csak megeszi a dzsemmet, az anyuka meg a tetejéről a túrót, mi mégis úgy gondoltuk, hogy ez fokozott kockázat, és nem engedtük árusítani ezt a terméket. És akkor egy másik érdekes eset, lépfene. A lépfene egy baktérium által okozott betegség. Az első helyen fogjátok tanulni majd a járványtani ismereteitek, illetve bakteriológiai tanulmányaitok során. A lényegeit most nekünk az, hogy egy súlyos betegség. Biztos hallottatok róla, mert időnként a terrorizmussal kapcsolatban is, mint fehér por, ugye bekerül a köztudatba. És a spórája a talajban nagyon-nagyon sokáig, sok 10 évig, 50-60 évig is el van, és aztán bizonyos körülmények között ismét fertőző képessé válik. Ez számunkra, vagy az állatorvosok számára azt jelenti, hogy ez a betegség váratlanul is felbukkanhat nagyon sok helyen, legelő állatoknál elsősorban. Ugye elsősorban így a kérődzők érintettek, de természetesen lovaknál is előfordul. Főleg azokon a helyeken kell erre gondolni, ahol megemelkedik a talajvízszint, és ahol eddig mondjuk nagyon nyugodtan ott alul el volt egy-két lépfenes spóra, az hirtelen a legelő felületre kerül. Na itt Tiszafüreden az történt, hogy megbetegedtek az állatok. Kiment a helyi állatorvos, megállapította, hogy lépfene gyanú van, elküldte a diagnosztikai igazgatóságunkra a mintát, az megállapította, hogy lépfene, és járványtani szempontból, illetve humán egészségügyi szempontból mindent mérlegelve elrendelte a helyi zárlatot, a legeltetési tilalmat, és ilyenkor ez az a betegség, amikor a tünetek megjelenése után is lehet oltani az állományt, elrendelte az oltást. Egy dologra nem gondolt, illetve késre gondolt, 2 nap telt el egyébként. Ez pedig az volt, hogy ő ugyan kapott rá a dokumentumot, hogy hány állat legel ezen a legelőn, de arra ugye nem számíthattunk, nem számíthatott, hogy itt van olyan állat is, ami nincs bejelentve, nincsen árazonosítója. Ez azt jelenti, hogy nem volt róla tudomásunk. Igazából egy papíron nem létező állat volt, amelyiket, mikor a betegség első tünetei jelentkeztek, akkor a helyiek fogták, levágták, az egyik felét berakták a fagyasztóba, vagy egy kisebb részét, ezzel még nem is lett volna olyan nagy gond, ezt ott megtalálta később a hatóság, a másik felét pedig eladták egy közkonyhának, aki egyébként óvodáknak is szállított ételt. egy szerencséje volt az óvodának, és mindenkinek, aki ennek a környezetében volt, hogy ez a marha elég rágos volt, úgyhogy több mint két órán keresztül főzték, és itt szerencsére senki nem betegedett meg élelmiszer eredetre visszavezethetően. Magának egyébként a lépfenének emberben többféle formája van, nem szeretném nagyon részletezni, van úgynevezett bőrantrax, amikor a bőrön keresztül fertőződik valaki. Itt egyébként ez előfordult, ugye akik dolgoztak az állatokkal, azok fertőzöttek, ezért kellett a népegészségügynek antibiotikumos kezelést elrendelni számukra. Van a tüdő, ez a fehér poros sztori, amikor ugye beszívja valaki, ez a legcsúnyább és nagyon gyorsan halálhoz vezet. És van a bélantrax, hogyha táplálékkal kerül be, hát az ugye a kettő között van súlyosságban. Rendőrségi feljelentés is történt, és elég nagy bírságot szabtunk ki. Úgyhogy lent a megyéknél dolgozó állatorvos kollégák, akik államigazgatásban vannak, nagyon szeretik magukat így ketté osztani, hogy én az élelmiszerekkel foglalkozom, én pedig inkább a járványtannal. Nagyon szorosan összefügg a kettő, érdemes a kettőt párhuzamosan végig gondolni. Több helyen megjelent egyébként, ez egy esős év volt, több helyen megjelent maga a betegség. A Lébik lépett is, létrehoztunk egy központi adatbázist, és államilag támogatottá tettük a vakcinázást. És hogy miért is időszerű most ez az élelmiszer járványügyi dolognak a összetett kezelése? Nemrég lehetett olvasni a sajtóban, hogy veszett kecskét, illetve egy veszett kecskegidát találtunk. Az állatorvos kolléga itt kiment, és észrevette, hogy betegeskedik, idegrendszeri tüneteket mutatott a kecske, illetve az egyik gidája. Annak megfelelő, minden járványügyi intézkedést betartó megfelelő módon eljutotta a diagnosztikai igazgatóságra, és akkor ott ki is mutatták a veszettség vírusát. Évek óta nem volt házi állatveszettségünk egyébként, ez ezért is érdekes. Borsodaba Új-Zemplén megyében történt az eset. Ami miatt érdekes, hogy nyilván azokat az embereket, akik ezekkel a kecskékkel találkoztak, ott nem volt kérdés, ott mindenkit oltani kellett, de nagyon komolyan végig kellett nézni a nagyon pici, de mégiscsak kecske állomány mozgását, illetve azt, hogy merre került ki tej a kecske farmról. Került ki egyébként, ha nagyon minimális is, és fel kellett deríteni azt, hogy mi történt a tejjel. A nyers tejjen keresztül átmegy a veszettség vírusa. És akkor a madárinfluenza, ami jegyében telt november óta a Nébik jelentős csapatának az élete. A madárinfluenza egy olyan betegség, hogy a legtöbb formája emberre nem veszélyes, ilyen volt most hazánkban, vagy hát még van is talán. De van olyan formája, ugye, amelyik igen, emberi megbetegedést is okozhat. Bejelentési kötelezettség alá tartozik, és a fertőzött állományokat azt le kell ölni. Nem lehet olyat csinálni, hogy megvárjuk, míg meggyógyul. Meggyógyulna egyébként egy jelentős részük, de akkora a gazdasági jelentősége, hogy sokkal inkább a megelőzésre kell fókuszálni, és a fertőzött állományokat leölni. A betegség Bács megyében ütötte fel először a fejét, és ez volt az első eset, amikor az országos főállatorvos a válságkezelési tervet életbe léptette, és felállt a válságstáb vagy válságtörzs a Nébikben. Ezzel párhuzamosan ilyenkor feláll egy országos járványvédelmi központ. Ketté vannak választva a feladatok. Az egyik kifejezetten a szakmai járványügyi kérdésekre fókuszál, a másik pedig azt a sok erőforrást, ami a betegségnek a leküzdéséhez szükséges, próbálja országon belül megszervezni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az összes megye adott állatorvos kollégát, akik a járványgócokban dolgoztak, és egy rettenetesen rossz munkát végeztek, azaz, hogy a beteg vagy betegnek tűnő állatokat egymás után kell leölni, kiirtani. A nagyobb vízi szárnyasoknál ez teljesen egyenként, darabonként történt injekciós altatással. Úgyhogy hát ez egy lélekölő munka, és valamennyi megye és több állatorvosa részt vett ebben a feladatban. Bács-megye volt az a gócpont egyébként, ahol nem tudtuk úgy megállítani a vírust, ahogy jó lenne mindig megállítani. Ha egy nagy állattartó telep betart minden intézkedést, akkor a vírus terjedése az állattartó telepen kívülre általában megállítható. Bács-megye egy nagyon érdekes terület. Víziszárnyas tekintetében van egy nagyon szép magyar hagyomány, az pedig az, hogy ezek a libák, kacsák félig kint, félig bent vannak, és ugye kézzel tömik őket. Ez azt jelenti, hogy mondjuk ha megszületnek, vagy kikelnek a tojásból a kislibák, akkor egy bizonyos nagyságnál szétosztják őket háztáji udvarokba, vagy kicsit nagyobb gazdaságokba, és ott kézzel bizony tömik. Van valaki Bács-megyéből? Csak kérdeztem, hogy látott-e ilyet közelről, vagy nem. Itt Bács-megyében nagyon nagy a víziszárnyas sűrűség, olyannyira, hogy az egyik telepről átlátni a másikig. Tehát amikor mondjuk egy ilyen telepnek a leülése megtörtént, akkor a tollakat, ahogy vitte a szél, tudta fertőzni a szomszéd, meg megint a szomszéd kacsa és liba telepet. Nem véletlen, hogy bár más baromfifajokban is kimutattuk a betegséget, de elsősorban ez a víziszárnyas szektor volt leginkább érintett. Nagyon-nagyon komoly gazdasági károkat okozott. Talán most mondhatjuk, hogy hamarosan vége lesz, és akkor reméljük, hogy a vadmadarak, akik ismét átrepülnek Magyarországon, vagy hazánk fölött, nem hozzák vissza a vírust. 8 milliárd forint körülbelül a becsült kár. Ez nagyon sok. Nem beszélve arról, hogy körülbelül egy fél évig még biztos, hogy kacsa és liba hús, kacsa és liba máj hiánnyal fogunk küzdeni. És akkor, hogy mire figyeljünk? Mire figyel most a névig, mi van a célkeresztben? A fekete kereskedelem, illegális kereskedelem, ez egy teljesen ismeretlen kockázatot jelentő terület. Gondoljatok bele, hogy ha mondjuk egy aluljáróban megvesztek egy paprikát, semmit nem tudtok róla. Nem tudjátok, hogy az hol termelte, ki termelte, mivel permetezte, a permetezési napló rendben van-e, lejárt-e az az egészségügyi várakozási idő, ami után mondjuk ez a paprika fogyasztható. Nyilván ez most egy nagyon pici kis példa arra, hogy mi minden zajlik az illegális vonalon. Adott esetben a szürke zónában. Erre egy külön csapatunk, külön igazgatóságunk van. Biztos ismeritek a sajtóból, nagyon sokszor nyilatkozik Helik doktor, nagyon sok érdekeseket és érdekes sztorit fog nektek mesélni, és érdekes filmeket, képeket mutat. Aztán a kockázatkommunikáció. Erről egy külön előadást fogok én tartani. Erre már utaltam, hogy nagyon komoly kockázatcsökkentési hatása van a gyors, megfelelő, higgadt, megnyugtató kommunikációnak. Innováció fejlesztések, erről is lesz biztos szó, informatika, laborfejlesztések nagyon sokszor fogjátok érinteni. És a fenntarthatósággal összefüggésben van egy új témánk, ez az élelmiszerpazarlás. Emögé most mindenki gondoljon, amit szeretne, annyit biztosan tudunk, hogy egy 20-30% a megtermelt élelmiszereknek hazánkban is a szemétben végzi. És ahogy ígértem, megpróbáltam gyors lenni, köszönöm szépen a figyelmet. Az elérhetőségeim rajta lesznek a diát, és bárki nyugodtan írjon e-mailt, vagy keressen, hogyha kérdése van. Köszönöm szépen!